MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap megnyitja kapuit a Notre Dame. A 700 millió eurós felújításon 2000 mesterember dolgozott 5 éven keresztül. A párizsi székesegyház újjáépítésére 846 millió eurót gyűjtöttek össze 150 ország 340 ezer adományozójától, a többletforrásokat pedig más műemlékek helyreállítására fordították. A 2019 áprilisi tűzvész konkrét oka még mindig ismeretlen, a nyomozók egy véletlen balesetet tartanak a legvalószínűbbnek. Orbán Viktort audiencián fogadja Ferenc pápa Rómában, erősítette meg az MT-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Szent Atya a tervek szerint szerdán találkozik a magyar kormányfővel, reggel 8 órakor kerül sor az audienciára a vatikáni 6. pálteremben. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárkát, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan. A tárgyaláson részt vett Aszbej Trisztán üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár is. Áttekintették és különösen aggasztónak nevezték a Szíriában ismét fellángolt harcokat, amelyek nyomán újra súlyos veszélybe kerültek a helyi keresztény közösségek. II. Efrém Ignác köszönetet mondott a magyar népnek a támogatásáért. Fokozni kell a magyar kormányzati békemisszió erőfeszítéseit az ukrajnai háború minden eddiginél súlyosabb eszkalációs kockázata miatt, dolgozni kell a diplomáciai csatornák nyitvatartásán, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában, miután orosz kollégájával Szergej Lavrovval tárgyalt. Szijjártó Péter arról beszélt, az elmúlt 1000 nap bebizonyította, hogy ennek a háborúnak nincs megoldása a csatatéren, csak is tárgyalásokkal. Arra is kitért, hogy a kormánynak teljesen világos és felvállalt nyilvános célkitűzése a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése Oroszországgal a szankciók által nem érintett területeken. Az ukrán elnök a kiódó japán hírügynökségnek adott interjújában hangsúlyozta, Ukrajna diplomáciai úton kívánja lezárni az Oroszországgal vívott háborút és visszaszerezni megszállt területeit. Volodymyr Zelenszkij szerint azonban ezek a lépések csak akkor valósíthatóak meg, ha az ország NATO tagsága biztosítottá válik. Elismerte, hogy országa számára a háború rendkívül nehéz szakaszba lépett. Az EU új diplomáciai vezetője bejelentette, hogy az Unió egy új, a 15. szankciós csomagról tárgyal Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni háború miatt. Kaja Kallas elmondása szerint Európa azt tervezi, hogy növeli a nyomást az orosz gazdaságon, és tovább gyengíti a Kreml háborús képességét. 1 milliárd euró értékű közös határ- és közútfejlesztési tervcsomagot terjeszt Brüsszel elé Magyarország és Ukrajna, jelentette be a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára ukrán kormányzati tisztségviselőkkel közösen. Magyar Levent elmondta, a terv többek között tartalmazza két autópálya kapcsolat kiépítését és egy új teherforgalmi átkelőhely létesítését, valamint az ehhez kapcsolódó útfejlesztéseket is. Ezen kívül hamarosan megnyitják a Nagyhódos és az ukrajnai Nagypalát közötti határátkelőhelyet is. 50 évvel ezelőtt minden 5. ember európai állampolgár volt a világon, most már csak minden 10. ismertette az adatokat Hankó Balázs Brüsszelben. A kultúráért és innovációért felelős miniszter a foglalkoztatási, szociálpolitikai, egészségügyi és fogyasztóvédelmi tanács ülésére érkezett a belga fővárosba. Azt mondta, a versenyképesség és a demográfia elválaszthatatlan egymástól, ez a kettő prioritás hazánk számára. A jövő évi adótörvényekkel a vállalkozások adó és adminisztrációs terheit is csökkentjük, jelentette ki a pénzügyminiszter, miután hivatalában fogadta Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara újonnan megválasztott elnökét. Varga Mihály emlékeztetett, ma Magyarország nyújtja a legalacsonyabb 9%-os társasági adókulcsot az Európai Unióban, valamint beszélt arról, hogy két lépésben megduplázzák a családi adókedvezményeket, és további 2 évvel meghosszabbítják a kedvezményes 5%-os lakásáfát is. A magyar fogyasztók fizették a legkedvezőbb rezsidíjakat Európában novemberben, és vásárlóerő paritás alapján is Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági fogyasztók által fizetett földgáz és villamos energia átlagára, tudatta Németh Szilárd. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos az európai fővárosok árait bemutató nemzetközi összehasonlító vizsgálat eredményeit ismertette. Az országos mentőszolgálat veszi át a jogosítványszerzéshez kapcsolódó életmentő oktatást a középiskolákban. Emlékeztettek, a köznevelésben és a szakképzésben tanuló végzős diákok számára már elérhető az ingyenes B-kategóriás gépjárművezetői elméleti tanfolyam. Végül az időjárásról. Szürkeségre, párára, borúra kell készülnünk, bár a köd a legtöbb helyen ritkul majd napközben. Számottevő csapadék nem hullik, a szél gyenge marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és 0, napközben +2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái. Éber szívvel várjuk az emberfia eljövetelét. Ferenc pápa úrangyala imája. Engedjék szabadon az izraeli túszokat, és nyújtsanak humanitárius segélyt a palesztin lakosságnak. A Szent Atya felhívásai. Ferenc pápa dél-franciaországi küldöttekhez. Fiatalok nevelése és az idősek gondozása. Új fényben fürdik Michelangelo piétája, golyó és ütésálló új üveg mögött. Éber szívvel várjuk az ember fia eljövetelét. Ferenc pápa úrangyala imája. Advent első vasárnapján Ferenc pápa arra buzdított, hogy kövessük Jézus felhívását, és az ég felé tekintve könnyű, éber szívvel várjuk az Úr eljövetelét. Ne hagyjuk, hogy magával ragadjon bennünket a csüggedés, életünk és a történelem nehéz pillanataiban sem. Jézus létünk minden helyzetében közel áll hozzánk. Advent első vasárnapjának evangéliumi szakasza a világegyetemben végbe menő zűrzavarokról, az emberiség szorongásáról és félelméről beszél nekünk. Kezdte beszédét a pápa. Jézus ennek összefüggésében a remény szavait intézi tanítványaihoz. Tekintsetek föl, és emeljétek föl fejeteket. Elérkezett a megváltástok. A mester azért aggódik, hogy el ne nehezedjék a tanítványok szíve, és arra ösztönzi őket, hogy virrasztva, ébren várják az ember fia eljövetelét. A Szent Atya a következő szavakkal foglalta össze Jézus felhívásának lényegét. Emeljük fel fejünket az égre, szívünk legyen könnyű és éber. Jézus kortársai között ugyanis valóban sokan voltak, akiket szorongás fogott el, amikor szembesültek a körülöttük zajló tragikus eseményekkel, mint az üldözések, konfliktusok, természeti katasztrófák, és azt gondolták, hogy közeleg a világ vége, fejtette ki a pápa. Szívüket elnehezíti a félelem, Jézus azonban meg akarja szabadítani őket aggodalmaiktól és hamis meggyőződéseiktől. Megmutatja nekik, hogy hogyan maradjanak éberek a szívükben, hogyan értelmezik az eseményeket Isten tervéből kiindulva, amely a történelem legdrámaibb eseményeiben is üdvösséget teremt. Ezért azt javasolja a tanítványoknak, hogy fordítsák tekintetüket az ég felé, hogy megértsék a földi dolgokat. Tekintsetek föl, és emeljétek föl fejeteket. Ez szép, jegyezte meg Ferenc pápa.
È bello, eh? Risollevatevi, alzate il capo.
Jézusnak az a felhívása, hogy ne nehezedjék el a tanítmánynak szíve, számunkra is fontos, mutatott rá a Szent Atya. Az élet számos pillanatában ugyanis mindannyian felteszi magunknak a kérdést, hogyan lehet a szívünk könnyű, éber és szabad? Olyan szív, amely nem engedi, hogy a szomorúság összezúzza. A szomorúság pedig nagyon csúnya, hangsúlyozta a pápa. Megtörténhet ugyanis, hogy a személyes életünkkel vagy a korunk világában zajló eseményekkel kapcsolatos szorongásaink, félelmeink és aggodalmaink kősziklaként nehezednek ránk és csüggedésbe taszítanak. Az aggodalmak elnehezítik szívünket és arra késztetnek, hogy magunkba zárkozzunk. Jézus ezzel szemben arra szólít, hogy emeljük fel a fejünket, bízzunk az ő szeretetében, amely üdvözíteni akar bennünket, és amely létünk minden helyzetében közel kerül hozzánk, azt kérve, hogy helyet adjunk neki, hogy újra megtaláljuk a reményt. A pápa ezután arra biztatott, hogy tegyük fel magunknak a következő kérdéseket. Elnehezült-e a szívem a félelem, az aggodalmak, a jövővel kapcsolatos aggódások miatt? Tudok-e Isten szemével, imádságban, szélesebb látókörrel tekinteni a napi eseményekre és a történelem viszontagságaira? Vagy hagyom, hogy magában ragadjon a csüggedés? Legyen ez az adventi időszak értékes alkalom arra, hogy tekintetünket Jézusra emeljük, aki megkönnyíti szívünket, és támasztunk számunkra útunkon. Buzdított rá Ferenc pápa, majd beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott, aki még a megpróbáltatások idején is kész volt elfogadni Isten tervét.
Anche nei momenti di prova è stata pronta ad accogliere il progetto di Dio. Angelus Domini, Unciavit Maria.
Az úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa elsőként azt idézte fel, hogy az elmúlt napokban emlékeztek meg az Argentína és Chile közötti béke és barátsági szerződés 40. évfordulójáról. A Szentszék közvetítésével a szerződés vetett véget annak a területi vitának, amely Argentínát és Chilét a háború szélére sodorta.
Argentina e Chile.
Ez azt mutatja, hogy jó úton járnak azok, akik lemondanak a fegyverek használatáról és párbeszédet folytatnak, mutatott rá a pápa. A Szent Atya örömmel üdvözölte az elmúlt napokban Libanonban életbe lépett tűzszünetet. Annak a reményének adott hangot, hogy a fegyverszünetet mindenféle tiszteletben fogja tartani, lehetővé téve, hogy a konfliktus által érintett területek lakossága, mind a libanoniak, mind az izraeliek, rövidesen és biztonságban hazatérhessenek, igénybe véve a libanoni hadsereg és az ENSZ békefenntartó erőinek értékes segítségét is. A Szent Atya sürgető felhívás intézett minden libanoni politikushoz, hogy haladéktalanul válasszák meg a köztársasági elnököt, hogy az intézmények ismét rendesen működhessenek, hogy folytathassák a szükséges reformokat, és biztosítsák az ország példamutató szerepét a különböző vallások békés együttélésének megvalósításában. A pápa továbbá azt is reméli, hogy a béke szikrájának felvillanása minden más fronton, különösen a gázai övezetben elvezett a tűzszünethez. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy szíven viseli a még mindig tuszként fogva tartott izraeliek szabadon bocsátását és a humanitárius segélyek eljuttatását a kimerült palesztin lakosság számára. A pápa ezután kérte, hogy imádkozzunk Szíriáért, ahol sajnos a háború ismét fellángolt, sok áldozatot követelve. Nagyon közel állok a szíriai egyházhoz. Imádkozzunk, hangzott a Szent Atya felhívása. A pápa aggodalmának és fájdalmának adott hangot a meggyötört Ukrajnát továbbra is vérengzéssel sújtó a konfliktus miatt. Csaknem 3 éve halottak, sérültek, erőszak, pusztítás szörnyű sorozatának vagyunk a tanúi, mondta Szent Atya, rámutatva, hogy a konfliktus első áldozatai a gyermekek, a nők, az idősek, a gyengék. Ferenc pápa advent első vasárnapján is erőteljesen elítélt minden háborút. Hangoztatta, hogy a háború szörnyűség, a háború sérti Istent és az emberiséget.
Offende Dio e l'umanità.
A háború nem kímél senkit. A háború mindig vereség, az egész emberiség veresége. utalt is arra, hogy a tél egyre jobban közeleg, és azzal a veszéllyel fenyeget, hogy súlyosbítja a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek millióinak körülményeit. Ezek nagyon nehéz hónapok lesznek számukra. Tragikus a háború és a hideg egyidejűsége, mutatott rá a pápa, majd ismételten felszólította a nemzetközi közösséget és minden jó akaratú férfit és nőt, hogy tegyenek meg mindent a háború megállításáért, a párbeszéd, a testvériség és a megbékülés érvényre juttatásáért. Minden szinten megújult elkötelezettségre van szükség. Miközben karácsonyra készülünk, miközben várjuk a béke királyának megszületését, adjunk konkrét reményt ezeknek a népeknek. A béke keresése nem kevesek, hanem mindannyiunk felelőssége, hangoztatta a Szentatya. Ha a háború borzalmaival szemben a megszokás és a közömbösség uralkodik, akkor az egész emberi család vereséget szenved. Az egész emberi család vereséget szenved, mondta nyomatékosan a pápa, majd arra biztatott, hogy ne fáradjunk bele, és imádkozzunk ezért az olyan súlyos megpróbáltatás szenvedő lakosságért, és kérjük Istentől a béke ajándékát. Ferenc pápa búcsúzol mindenkinek szép vasárnapot, és szép adventi készülődést kívánt, kérve a híveket, hogy ne feledkezzenek el imádkozni érte.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Ferenc pápa dél-franciaországi küldöttekhez. Fiatalok nevelése és az idősek gondozása. November 30-án szombaton reggel fogadta a Szentatya a dél-franciaországi parlamenti és önkormányzati képviselő küldöttségének 150 fős csoportját, akik Rómába zarándokoltak. Ferenc pápa főként a fiatalok nevelésének és az idősek gondozásának feladatát hangsúlyozta a hozzájuk intézett beszédében. Az állami és önkormányzati képviselők római zarándoklata egy bátor lépés.
Questo pellegrinaggio a Roma.
És arról a szándékukról tanúskodik, hogy saját hívő életüket össze akarják kapcsolni a felelős pozíciókban működő férfiak és nők életével, kezdte beszédét a pápa. Ahogy Frédéric Mistral, Alphonse Daudet és Marcel Pagnol, provenci költők megénekelték a francia mediterrán ízeket, a képviselők mai feladata, hogy továbbadják ezt a gazdag, sok évszázados történelmet a jövő nemzedékei számára. Ezt a térséget ugyanis erősen befolyásolja a mediterrán jellege, ahol különféle hatások és hagyományok találkoznak, amelyekből a nézeteltérések is származnak, és amelyek megoldása éppen a képviselők feladata. A pápa Marseille-ben tett látogatásának egyik gondolatát idézte fel, hiszen annak térsége egy olyan hely, ahol különböző országok és valóságok a közös emberség jegyében, nem pedig ideológiák alapján működnek, amelyek elválaszták egymástól az embereket és megosztják az országot. A pápa először is az ifjúság nevelését ajánlotta megfontolásra.
Ai giovani un'educazione.
Hiszen ma olyan oktatásra van sürgős szükség, amely mások szükségleteihez irányítja a fiatalokat, és felkelti bennük az elkötelezettség iránti vágyat. A mai fiatalnak szüksége van egy ideára, mert alapvetően nagyvonalú és nyitott az egzisztenciális kérdésekre. Téved is azt gondolni, hogy a fiatalok semmi másra nem vágynak, mint karosszékben üldögélni és a közösségi oldalakat követni. Ezzel szemben be kell vonni őket a valós világba, mint az idősek vagy fogyatékkal élők meglátogatása, szegények vagy migránsok meglátogatása. Ez ugyanis megnyitja őket a befogadás és az ajándékozás örömére, hogy egy kis vigaszt kínáljanak azoknak az embereknek, akiket láthatatlanná tett a közömbösség fala. Érdekes, hogy a közöny miként töri meg az emberi érzékenységet, tette hozzá szabadon a pápa. Már létezik több figyelemre méltó kezdeményezés is, amelyek további követést, bátorítást és gyarapítást igényelnek. Második témaként az élet végének alapvető kérdését ajánlotta a pápa a képviselők figyelmébe, vagyis hogy a palliatív ellátás szélesebb körű fejlesztésén keresztül kísérjék az idősek és rászorulók életét egészen az élet természetes végéig. Illetve végén az embereket olyan gondozóknak kell ápolniuk, akik hűségesek hivatásukhoz, vagyis gondoskodást és megkönnyebbülést tudnak nyújtani, még ha nem is tudják a betegeket meggyógyítani. A szavak nem mindig segítenek, de ha a beteg embert kézen fogjuk, ez nagyon jót tesz nem csak nekik, hanem nekünk magunknak is. Örömmel szólt a pápa, hogy vendégei, akik az országú gazdasági és szociális területein tevékenykednek, mennyire érdeklődnek az egyház tanítása iránt, és időt szánnak arra, hogy a tervbe vett találkozóikon azt jobban megismerjék az zarándokútjuk során. Noha különféle a politikai és vallási meggyőződésük, mégis vannak közös és egymással megosztott érdekeik, és tisztában vannak azzal, hogy milyen szerepet vállalhatnak a közjó érdekében. Az egyház szeretné felébreszteni azokat a szellemi erőket, amelyek az egész társadalmi életet gyümölcsözővé teszik, zárta a dél-franciaországi küldöttekhez intézett beszédét a Szentatya. Új fényben fődik Michelangelo Pietája, golyó és ütés álló új üveg mögött. A Fabbrica di San Pietro, a vatikáni Szentpéter Bazilika évszázados műhelye november 29-én sajtóközleményben tudatta, hogy fél éves munkát követően ismét megnyitották a látogatók előtt a jobboldali templomhajó első Cappella della Pietà, Pietà kápolnáját, ahol Michelangelo Buonarroti alkotását őrzik. Ez idő alatt kicserélték a régi biztonsági üveget újabb és erősebb golyó és ütés álló üvegre, amely egyúttal nagyobb átláthatóságot biztosít a szemlélőnek, illetve új megvilágításban szemlélhető a világ egyik legismertebb szobra. A 2,5 cm vastag, 50 négyzetméter felületű, közel 3,5 tonna súlyú, 9 rétegben préselt üveg nem csak biztonságosabb a réginél, hanem nagyobb átláthatóságot biztosít, mint a korábbi. Az eredeti üveget 1973-ban szerelték fel, miután 1972. május 21-én egy idegbeteg férfi kalapáccsal megrongálta a szobrot. 51 év után jött el ismét az idő, hogy mintegy új szemüvegén át szemléljük a nagy firenzei mester halhatatlan alkotását. Michelangelo 1475-ben született apja Firenze melletti Caprizei uradalmában. A kor szokása szerint egy olyan dajkára bízták szoktatását és nevelését, akinek családtagjai nemzedékek óta kőfaragók voltak. Michelangelo gyermekkorában tanult meg követ faragni tejtestvérei között. Édesanyját 6 évesen vesztette el, aki 24 éves korában szülte őt. Ez a gyermekkori anyakép mindig megmaradt a szívében, amit az évek alatt egyre inkább betöltött az anya, Jézus anyja, Szűz Mária. A mélyen vallásos Michelangelo, aki önmagát kezdettől fogva szobrásznak tartotta, hamar kinőtte Ghirlandajo mester festőiskoláját, és még kamaszkorában beállt a firenzei Medici kertbe, ahol hamar felfedezték rendkívüli tehetségét. 21 évesen érkezett Rómába, ahol Jean de Billehère de la Grosley, francia bencés bíboros, 8. Károly francia király szenceki nagykövete, egyúttal a frankok nemzeti kápolnájának a főpapja, megbízta, hogy a Szentpéter Bazilika mellett álló említett Szent Petronilla kápolnában álló sidemlékéhez készítsen egy Pietà szobrot. Amikor megkapta a megbízást, Carrarába utazott, és ott maga választotta ki a legmegfelelőbb színű és eredetű márványt, hogy abból faragja ki egymaga, segéd nélkül, a halott Isten fiát ölében tartó Szűz Máriát. Mária úgy fogadja ölébe a gyermekét, hogy 33 évvel korábban a szívébe fogadta őt, mindörökre. Michelangelo így egy fiatal anyát ábrázol, öntudatlanul is a lelkében hordott korán elvesztett édesanyja vonásaival. Mária most is a titkon töpreng, de immár nem a születés, hanem a halál misztériumán, és miként egykor újszülöttjét odaadta, átengedte a világnak, most visszaveszi jobb karjának féltő mozdulatával, de balja, egyúttal adja, nyújtja ismét a világnak, de leginkább az atyának, hogy ismét életre támadjon a fia. Michelangelo 22 évesen fog hozzá a faragáshoz, 2 év alatt kész is vele, és 1499-ben avatják fel a Cappella Palatina Francorumban, a Szent Petronilla körtemplumban. Amikor az új Szentpéter bazilika építése miatt ezt az őségi kápolnát lebontották, átvitték a szobrot az új templomba, de csak 1749-ben, éppen 250 évvel elkészülte után, ráadásul éppen december 3-án helyezték el a mai helyén a Szent Kereszt, mai nevén Piéta kápolnába. Ennek a kisebb méretű kápolnának a mennyezetét Giovanni Lanfranco barokk festő korábban 1629 és 1632 közt Krisztus szenvedés történetének a jeleneteivel festette ki, amit most a védőüveg féléves átépítése során restaurált. Így most a Piéta kápolna egésze megújult formában várja a szentév zarándokait, hogy mielőtt még a Szentpéter sírjához érnének, előtte megváltásunk drága árát. Az üdvözítő halálát szemléli rendes imádságban Michelangelo Piétája előtt. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató az adventről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú,
a Szentlélek nevében, Amen.
Mi Atyán, aki a
mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek, és önöket, kedves rádióhallgatók! Ma egy különleges időszakról, az adventről fogunk beszélgetni. Ez az év legszebb időszaka, amikor Jézus születésére készülünk. Beszélünk arról, hogy mit jelent az adventi koszorú, az adventi jó cselekedetek, és hogy hogyan tehetjük különlegessé ezt az időt nem csak magunk, hanem mások számára is. Azt szeretném megkérdezni, hogy mit jelent az advent. Az advent szó latin eredetű, mit jelent? Tamás?
Az eljövendő.
Eljövendőre várunk. Eljövetel szó jelenti. Kinek az eljövetelét várjuk?
Jézusnak.
Így van, Jézus Krisztusnak, ügyes vagy. Ez az advent, ez milyen hosszú időszak? Tamás?
4 hét.
Krisztus király ünnepét követő hét, az advent első hete. Ez mindig egyforma szerintetek? Mindig ugyanakkor van? Nem, mert ez változó ünnep, és mindig Szent András napjához a legközelebb álló vasárnapi nap. Azzal kezdődik az advent első vasárnapja. Az egyházi év kezdete is egyben az elmélyülés és a bűnbánat ideje. Ti, mint első áldozók voltatok tavaly, mi lenne jó, ha ebbe az adventi időszakba el tudnátok végezni karácsony előtt? Szerintetek, mire gondolok? Nem csak a szobánkat szoktuk kitisztítani, meg tisztaságot csinálni a lakásba. Tamás?
A lelkünket is.
Így van, és mivel tudjuk a lelkünket kitisztítani? Tamás?
Gyónással.
Így van, Szent Gyónással. Akkor szépen lelkiismeret vizsgálatot tartunk, és elmondjuk az Atyának a bűneinket, és felkészülünk a karácsonyra tiszta lélekkel. Hogyan készülünk még adventben? Mit szoktunk készíteni az iskolába is, meg otthon is az asztalra? Mit szoktunk tenni? Sári?
4 gyertyát.
Igen, 4 gyertyát, és ezt mibe szoktuk beletenni, Simon?
Koszorúba.
Így van. Adventi koszorút csinálunk, készítünk, vagy vásárlunk, és azokat minden héten, vasárnaponként meggyújtjuk, vagy szombat este. Lesz-e nektek adventi koszorútok? Szokott-e lenni, Sári?
Nekünk már ahogy most kivantéve a párkányba.
Igen, nagyon jó, már készültek. Így van. Ákos?
Nekünk is van.
Nektek is. És az iskolába is, minden tanteremben van adventi koszorú. Milyen színűek a gyertyák rajta? Tamás.
3 lila és 1 rózsaszín.
Így van. És hogy jönnek sorba az adventi koszorún a gyertyák? Ákos.
Lila, lila, rózsaszín, lila.
Nagyon ügyes vagy. Tehát a 3. a rózsaszín, a 3. vasárnap az más színű, mégpedig rózsaszín az öröm vasárnapja. Fontos, hogy ilyenkor ne csak külsőleg, hanem belsőleg is készüljünk. A szívünket is megtisztítsuk imával, jó cselekedetekkel, elcsendesedéssel és szentgyónással. Az első gyertya az a hitet jelképezi, a remény, hogy eljön a megváltó. A második gyertya a reményt jelképezi, a Betlehem gyertyája ez, amely emlékeztet minket Jézus születésének helyére. A 3. gyertya a rózsaszín, az öröm gyertyája, és a 4. gyertya pedig a szeretet gyertyája. Miért fontos a jó cselekedet az adventban szerintetek? Például segíts a szüleidnek, segíts a házi munkában, vagy adj egy mosolyt valakinek, akinek rossz kedve van. Nehéznek tenni egy mosolyt? Nem, de mégis jó kedve derül a másik. Vagy látogass meg egy ismerős rokonodat, például akit már nagyon régen láttál, és beszélgess el vele. Na Ákos, vannak ötleteid?
Akit nagyon régen nem láttam, ilyen az unokatesóm.
Na, akkor próbáld meg elmenni, anyáikkal összeegyeztetni, hogy el tudjatok menni. Vagy készíts egy szép rajzot, vagy verset, és add fel mondjuk valamelyik rokonodnak, vagy egy képes lapot, add föl, és lebb meg. Vagy gondolj egy rászorulóra, akinek adj valamilyen ételt, vagy ruhát. Ilyenkor karácsony előtt szoktunk gyűjteni ételosztásra, vagy ruhákat szoktunk gyűjteni. Szegényeknek szoktunk vinni egy kis ennivalót. És azt összegyűjtik a karitaszos munkatársak, és akkor azt elviszik a rászorulóknak. Van-e nektek olyanotok, vagy szokott-e anya venni adventi naptárt? Tamás?
Igen.
Na és milyen ez az adventi naptár, Simon?
25 kis rublikából áll, amiben van, vagy csoki, vagy valami játék.
24, pontosan. 24, így van.
Mert akkor jön a szent este, a 21-én, december 24-én.
Így van. És akkor, Kornél, minden nap mit csinálunk ezekkel az ablakokkal?
Kinyitunk egyet.
Minden nap is valami kis meglepetés vár ránk, és egyre közelebb-közelebb kerülünk a karácsonyhoz, a szentestéhez. Ennek a története Németországból származik, az 1800-as évekből. Az ablakos naptár ötlete 1908-ban született meg, és csokoládét, képeket, vagy van olyan, aki bibliai idézeteket rejtett be a kis ablakokba. És amögött, amikor kinyitott, akkor minden nap volt egy kis bibliai idézet, amivel elindult reggel. És lehetett mellé egy csokit, vagy egy darab cukrot tenni, és a gyerekeknek is így szereztek örömet. Tehát ti is készíthettek saját magatok által készített kis adventi naptárt. Milyen mise van ilyenkor adventban, minden nap, kora reggel? Mi ennek a neve? Nem emlékeztek, semmi baj. Ez a roráté. Roráté mise, ez a hajnali mise. Minden reggel, hajnalban, amikor még sötét van, akkor indulnak el az emberek, és a roráté misére úgy mennek el. Ez a roráté latin eredetű szó, abból származik, hogy harmatozzatok egek, onnan felülről. Van egy ilyen énekünk is, hogy harmatozzatok, égi magasok. Ismeritek biztos? És ezzel a rorátéval kezdjük el a napot, a hajnali szentmisét. Van olyan ember, aki minden nap elmegy kora reggel erre a szentmisére. Ez az ő jó cselekedete minden nap, és úgy megy utána munkába. Tehát hajnalba tartják, még napkelte előtt, jelképezve, hogy hogyan várakozunk a világ világosságának, Jézusnak az eljövetelére. A mise kezdeténél ott gyújtjuk meg az adventi koszorún az első gyertyát. Aztán következő héten, megint a következő vasárnapon, megint a mise előtt az atyával, meg a minisztránsokkal meggyújtjuk az adventi koszorún a gyertyát. Most szeretnék kérdezni tőletek egy ilyen párosítós feladatot, jó? Én kérdezek, és ti pedig elmondjátok, hogy szerintetek mit jelent Ákos. Első kérdésem, gyertya gyújtása koszorún. Mit jelent szerinted?
Az adventi vasárnapok előrehaladása és Jézus közeledése.
Így van, köszönöm szépen. Következő kérdésem, az adventi naptár bontogatása. Mit jelent?
A várakozás örömteli pillanatai, amelyek közelebb visznek karácsonyhoz.
Milyen sorrendben gyújtjuk meg a gyertyákat, Tamás?
2 lila, 1 rózsaszín és 1 lila.
Így van, köszönöm szépen. Mit jelent a lila szín, Sári?
A bűnbánat jele.
Így van, köszönöm szépen. És a rózsaszín, Adél?
Az öröm.
Így van, az az öröm vasárnapja. Következő kérdésem, jó cselekedetek, például segítség az időseknek.
Szeretetteljes készülődés Jézus tanításának követése.
Így van. Köszönöm szépen. Keresztelő Szent János Jézus közvetlen előfutára volt, aki a Messiás eljövetelére készítette fel az embereket. Az evangéliumokban úgy említik, hogy a pusztába kiáltó hangja, aki így szól, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Ki volt ez? Ez a keresztelő Szent János. Jézusnak rokona volt?
Ő keresztelte meg Jézust.
Így van, nagyon jó. Édesanyját úgy hívták, hogy Erzsébet, az édesapját pedig úgy, hogy Zakariás, és akinek születését az angyal jelentette be. És Erzsébet és Mária, ők rokonok voltak. Jézus anyja, Mária és Erzsébet szoros kapcsolatban álltak egymással, és aztán így a fiúk is, János és Jézus is rokonok voltak. És ez a János, ez a pusztai életet választotta, fiatalon a pusztába vonult, egyszerű életet élt, és tevékenysége során embereket keresztelt meg a Jordán folyóban. Mégpedig jól mondtad, Kornél, Jézust is ő keresztelte meg. János a bűnbánat keresztségét hirdette, amelyel az emberek megtisztulva várhatták a Messiás eljövetelét. Érdekesség, hogy a pusztába kiáltó hang kifejezés, ez János prófétai szerepére utal. Az akkori világ sötétségében a bűn és a reménytelenség közepette, az ő szava egy ébresztő kiáltás volt. Emlékeztek, hogy meséltük és le is rajzoltuk a füzetünkbe, hogy egyszerű életet élt ez a János, szigorú életmódja volt, teveszőrruhát viselt, és sáskát, meg vadmézet evett, ami azt jelképezte, hogy teljesen Istenre hagyatkozott, és elutasította a földi javakat. Keresztelő Szent János arra tanít minket, hogy készítsük fel a szívünket a Messiás fogadására, tisztítsuk meg életünket, hogy az Úr útjai egyenessé váljanak bennünk. Ő volt az, aki hirdette, hogy eljön a világ világossága. Mi pedig adventben ennek a világosságnak a születésére várunk. Most szeretném megkérni Ákost, hogy kezdjen el egy történetet Gábriel arkangyalról.
Gábriel küldetése. Gábriel már nem volt zöldfülű arkangyal. Az ég és a föld ura hatalmas felelősséggel járó és bizalomról tanúskodó feladattal bízta meg őt. A teremtés óta legfontosabb megbízatás a következő volt. Találni kell egy anyát Isten fiának, magának, a földön emberként megjelenő Istennek. Igazán kényes feladat, de Gábriel nem aggódott. A földön minden asszony megtiszteltetésnek fogja tekinteni, hogy a messiás mamája lehet.
Tehát Gábriel arkangyal küldetése volt, hogy kiválassza a megfelelő anyukát. Tovább mondjuk a történetet. Első hölgyhöz odaért Gábriel arkangyal, bemutatkozott a hölgynek, megkérdezte tőle. Akarsz a messiás mamája lenni? Az asszony megütközve nézett rá. Tréfász? Éppen indulóba vagyok, egy világ körüli útra a hajóval. Képzeld el, ha elkezdek most egy gyerekre gondolni. Gábriel magába dohogva újra felrepült. Igen, talán jobb lesz, ha egy kevésbé gazdag, gyakorlatiasabb mama. Elrepült egy nagy irodaház fölött, és látja ám, hogy az egyik irodában ott futkos, egy tűzről pattant magabiztos hölgy, nagy aktacsomókkal a hóna alatt. Ez aztán fantasztikus anya lett, gondolta a jó Gábriel, ahogy megállt az íróasztal fölött, lebegve, és minden különösebb bevezetés nélkül előadta a javaslatát. A válasz hallatán azonban szárnyának minden tolla az égnek állt. Egy gyerek? Most? Te normális vagy? Van róla fogalmat, hány társaságot olvasztottam össze, hogy betörjek a tőzsdére? Épp a csúcson vagyok, érted? Éppen most nem állhatok le. Főleg egy gyerek miatt. Ó, nem. De a messiás, próbálkozott szerényen újra Gábriel arkangyal. No, aztán az sem, válaszolt hidegen az asszony. Gábriel újra felrepült, de kezdeti derűlátása köddé vált. Talán egy olyan asszonyt kell keresnem, akinek már vannak gyermekei. Így könnyebb lesz, gondolta egy kicsit bizonytalanul. Repült, repült, fel, alá, míg csak rá nem talált egy asszonyra, akinek tele volt a két keze munkával, és egyfolytában szaladgált. De boldog volt, három élénk és játékos gyermekével. Mama, Alberto lenyelte az üveggolyómat. Mama, Lucia elszakította a történelemkönyvemet. Mama, éhes vagyok, szomjas vagyok, fáradt vagyok, és nem tudom, mit csináljak. Gábriel arkangyal kételen volt ordibálni, hogy megértesse magát az asszonnyal, és előadta mondani valóját. Az asszony feldúlt arccal nézett rám, majd kifakadt. Még egy gyerek? Ugyan hogy bírnék én még vele? Ezek hárman élve felfalnak. Alig várom, hogy felnőjenek. Gábriel gyalog ment, lecsüggesztett szárnyakkal, most már csak ugyan bajban volt. De nem adta fel, küldetése minden idők legfontosabb missziója volt. Szerintetek ebben a történetben miért volt ilyen visszautasító eddig mind a három hölgy? Hát egyik mit csinált, Tamás?
Az egyik túl gazdag volt, és nem akarta vállalni a gyereket, mert szerintem elköltene rá egy csomó pénzt.
Igen, és sajnálta.
A másik? Annak túl sok dolga volt, meg a csúcson akart maradni.
Igen, az ilyen vállalkozó volt, tőzsdézett, irodaházban dolgozott, így van, vezető szerepet játszott a munkahelyén. Adél?
A másik meg neki három gyereke volt, és már túl sok dolga volt velük.
Sok volt a baj, sok volt a dolog, és alig várta, hogy felnőjenek. Na most jön a negyedik. Találnom kell valakit, aki fiatalabb, bátrabb, nemesebb lelkű, egy nagy lelkű nőt, aki igazán nagy belülről is. De hol találok ilyet? Gábriel újra felrepült, szállt fel alá északról délre, hónapokon át, éveken keresztül kereste az asszonyt. Egy napon aztán egy galileai dombra kapaszkodó aprócska faluba talált egy nagyon-nagyon fiatal lányt. Talán csak 15 éves volt, aki munkája közben énekelt és imádkozott. Szegény volt, szabad és boldog. Ő az, mondta magában Gábriel, és őrülten dobogó angyal szívvel Rohanó lepülésbe vetette magát. A lánykát Máriának hívták. Az angyal belépett a házba, és így szólt. Üdvözlégy, Mária! Az Úr van te veled! Kegyelemmel tölt el! Ezek a szavak felkavarták Máriát, és azt kérdezte, mit jelenthet ez az üdvözlés? De az angyal válaszolt neki. Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Fiad lesz, a fénynek adod őt, és Jézusnak fogod nevezni. Ő nagy lesz, mindenható Isten fiának fogja őt szólítani, az Úr királyá teszi őt, atyának Dávidnak trónjára emeli, és ő örökre uralkodni fog Izrael népén. Országának nem lesz soha vége. Most Mária így szólt, hogyan lehetséges ez, hiszen nekem nincsen férjem. Az angyal így válaszolt, a Szentlélek száll reád, a mindenható Isten, mint egy felhő körülvesz téged, ezért a gyermeket szent lesz, Isten fia. Látod, rokonod Erzsébet is gyermeket vár az ő korában. Mindenki azt gondolta, hogy nem lehet gyermeke, és mégis már a 6. hónapban van. Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor Mária azt mondta, íme az Úr szolgáló leánya, tegyen az Úr velem, amint mondtad. Aztán az angyal magára hagyta őt. Tehát Mária kiválasztása volt a fő cél, és sikerült az angyalnak kiválasztani? Ákos.
Igen.
Így van. Egy egyszerű, imádkozó asszonyban, tulajdonképpen egy kis fiatal lányban találta meg Gábriel Jézusnak a szülő édesanyját. Látjátok, hogy ilyen az élet is, hogy nem mindig, akire ő gondolt, Gábriel arkangyal, nem mindig az volt a jó, hanem nagyon sok időt kellett neki azzal töltenie, hogy megtalálja az igazit. És Mária elfogadta, igent mondott erre a kérésre. Ez nagyon jó, és innen van az üdvözlégy Mária imádságunk is. Igaz? Ezt szoktuk mondani sokszor. Még szeretnék Andrásról egy pár szót mondani. Szent András, apostol, Péternek volt a testvére, és őt november 30-án ünnepeljük. Az adventi időszak előtti időszakra esik az ő neve napja. Sok helyen András napjához különféle hagyományok kötődnek, például időjárási jóslatok és házasság kötéssel kapcsolatos babonák. Szent András, Kócia, Oroszország és Ukrajna védőszentje. Azt tudjátok, milyen kereszt az András kereszt? Ugyanolyan kereszt, mint a Jézus keresztje, de el van így fordítva, egy X alakú kereszt, úgy hívjuk, hogy Haránt kereszt, és őt ilyen keresztre feszítették. Ő nem érezte magát olyan méltónak, hogy ugyanolyan kereszten halljon meg, mint Jézus, ezért választotta ezt az X alakú András keresztet, úgy is mondjuk, és azon halt vértanú halált. Tehát, hogyha láttok olyan képet, amin ilyen kereszt van, az az András kereszt. Záró gondolatként annyit szeretnék mondani, hogy advent nem csak a várakozás, hanem szívünk felkészítése is arra, hogy Jézus megszülethessen bennünk. Ne felejtsük el, a legszebb ajándék az, amit adhatunk, a szeretet és a törődés. Urunk Jézus Krisztus, segíts nekünk, hogy az adventi időben ne csak a külsőségekre figyeljünk, hanem a szívünket is felkészítsük rád. Add, hogy jó cselekedeteinkkel másokat is közelebb vigyünk hozzád. Ámen. És szeretnélek benneteket megkérni, hogy mondjunk el egy verset, Juhász Gyula versét. Sári, kérlek szépen, olvasd fel.
Juhász Gyula, karácsony felé. Szép tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben.
Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott. Behegyeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben.
És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézus itt van a közelemben. Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendülten, s ne csak így decemberben.
Ügyesek voltatok, és kívánok nektek nagyon szép adventet, nagyon jó felkészülést karácsonyra, Jézus születésére. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú, a Szentlélek
nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Alessandro Baricco Novecento című írásának harmadik részét hallgathatják meg, majd Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 11. részét sugározzuk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban az Egri Markot Ferenc Kórház hospice osztályáról beszélgetünk. Csonkáné Botos Anett, az osztály ápolója, a közelmúltban vette át az év dolgozójának elismerést. Ma ő lesz a vendégünk. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején az első miskolci adventi gyertyagyújtásra visszük el önöket, ahol többek között a város polgármesterével beszélgetünk, majd a 4. forrás és innováció civil konferenciára fogunk ellátogatni. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Birincsik Márton, Devnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Csinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. A bemondót Klész Beátát hallották.
Napbúcsúztató.
Tisztességesen, ne lakmározásban és részegeskedésben, ne fajtalanságban és tobzódásban, ne cívódásban és versengésben. Inkább az Úr Jézus Krisztust öltsétek magatokra, olvasom a rómaiaknak írt levélben. Bensőséges öröm tölt el minket, keresztényeket, valahányszor új egyházi évet kezdhetünk. Az egyház liturgiája végigvezet egy szent éven, az isteni életnek egy évén. A misztikus Krisztus újra növekedni akar tagjaiban, azt akarja, hogy az isteni élet árama lüktessen végig újra testén az egyházon. Ez minden liturgiának célja, tehát az egyházi évé is. Ami a külső színen végbe megy, az csak lepel és köpeny, amely mögé az emberi szem számára láthatatlanul elrejtőzik Krisztus titokzatos testének fejlődése. A liturgikus esztendő nem akar csupán elmúlt üdvösségi tények emlékezete lenni. Egyáltalán nem múltat, hanem jelent kíván hirdetni. Nem történetet, hanem történést óhajt nyújtani. Nem elmúlt eseményekről akar beszámolni, hanem inkább isteni életet akar adni és azt kifejleszteni. Az egyházi évnek ugyanaz a célja, mint magának az egyháznak, ugyanaz, amiért Krisztus jött a világba, hogy életünk legyen és minél bőségesebben legyen. Mit várunk tehát az egyházi évtől? Isteni életet, életteljességet. Az az élet, amely a keresztség által lelkünkbe plantálódott, ebben az egyházi évben is kell, hogy fejlődjék, a tökéletesség felé haladjon. Karácsonykor Jézus földi születését ünnepeljük. Magasztaljuk azt a csodálatos cserét, mely végbe ment benne az istenség és emberség között, kölcsönvette tőlünk az emberséget, hogy nekünk adja istenségét. Ezért minden áhítattal ünnepelt karácsony újra születés az isteni életre, a kegyelem bőségesebb közlése által. Ami egykor Jézus isteni cselekedetében végbe ment, e misztériumok gyakori ünneplése által megújul a hívő lélekben, mondja Szent Ágoston. A hívek tevékeny részvétele a legszentebb misztériumokban és az egyház nyilvános ünnepi imádságában a keresztény szellem legfőbb és nélkülözhetetlen forrása. Urunk, világszerte felkészülnek megint városok és falvak egyaránt a várakozásra, a nagy vendég fogadására. Téged várni és fogadni annyit jelent, mint őrizkedni a rossztól, a bűntől, virrasztani és a szeretet tetteiben gazdagodni egy életen át.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.